tale.
Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
Dobostorta, Rigó Jancsi, Rákóczi, Tórós krémes. Pár hagyományos magyar desszert, amelyeket bizonyára a hallgatók is megkóstoltak már. Nem csak ízletesek, de jelentős szerepet játszanak az ország gasztronómiai hírnevének öregbítésében világszerte. Mai műsorunkban a sütemények világába kalauzolom Önöket. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Deák Dóra vagyok. A Magyar Cukrászipar Testület 2026-ban ünnepli fennállásának 120. évfordulóját. A szervezet évtizedek óta a hazai cukrászok szakmai érdekképviseletét látja el, kiemelten kezelve a hagyományőrzést, a minőségi képzést és a szakmai versenyeket. De miért jött létre a szervezet? Erről mesél Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
1906-ban az akkori többnyire ugye budapesti cukrászok úgy döntöttek, hogy szeretnének önállósodni, és akkor hozták létre a Kórház cukrásznak a részvételével a budapesti cukrászok és mézes kalácsosok ipartestületét. Először még egy bérelt ingatlanban kezdte meg a működését mindenféle vagyon nélkül. Egy érdekes dolog volt, hogy Zserbó Emil szerették volna megválasztani az első elnöknek, amit ő így megsejtett és meg is pucsolta gyorsan, és ő is elkezdett szervezkedni, és Tük Ferenc lett végül is az első elnök az ipartestület élén. Majd volt egy 10 éves Hauer korszak is, úgyhogy ezek a nagy nevek egyébként, mint az August család is, ugye végig kísérte az ipartestületnek a 120 éves történelmét, hál' Istennek a mai napig. Úgyhogy igen, fantasztikus eredmények voltak, és az, hogy ebből egyébként az, hogy 120 éven keresztül az ipartestület fenn tudott maradni, különböző székházaknak a vétele és megújítása is megtörtént, ugye 36-ban tudott beköltözni az ipartestület az első székházába, amit sajnos 15 év múlva államosítás következtében elvesztettünk, de hát amikor újra alakult 1990-ben a cukrászipartestület, akkor az akkori tagok szintén összedobtak egy székházat, és gyakorlatilag a Kossuth utcai székházba költözött be az iroda, majd ennek az eladásával kerültünk mostani székházunkba, ahol már egy tanműhely is működik, és egy nagyon komoly szakmai életet sikerült kialakítunk 2019 óta.
A Fény utcai August cukrászdában ülünk, és August József jelentkezett is, hogy ő is csatlakozna a történelemhez.
A cukrászok azok nem alakíthattak céhet 1800-as években, és azért egy nagy eredmény volt, hogy 1906-ban már tudtak egy ipartestületet alkotni. Azt még nagyon fontos tényező volt az ipartestületben akkor, hogy ő volt az első fokú iparhatóság. Tehát ha valaki cukrászat akart nyitni, akkor először meg kellett nyerni az ipartestület engedélyét ahhoz, hogy ő cukrászat nyithasson.
Visszatérve még a Magyar Cukrászipartestület munkásságához, azt hiszem, hogy azért az alapok 120 év alatt sem változtak, mert ugye fontos, hogy összefogják a szakembereket, folyamatosan képezzék őket, és mindenben, amiben tudnak, segítsenek nekik.
A célok nem változtak, és hál' Istennek maga a közösség, a magyar cukrásztársadalom az ugyanannyira összetartó és egy nagyon jól működő közösségről tudunk beszélni. A szakmánk szeretete sem változott egyébként. Nyilván némiképpen még azt mondom, még a kínálat sem sokat változott. Nyilván modernebb sütemények is megjelentek a kínálatban, de ugyanúgy, ahogy nézzük azt, hogy egy dobostorta a mai cukrászat kínálatnak a szerves része, és velünk élő történelem és egy nemzeti kincsünk, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy a célok azok abszolút változatlanok, és ugyanúgy a cukrászatért dolgozunk, a cukrászat érdekeit képviseljük, és hát nyilván ebben benne van az utánpótlásneveléstől a szakmai továbbképzéseken keresztül minden.
Nagyjából meg lehet-e határozni azt, hogy hány cukrászat tartozik az ipartestülethez?
Közel 400, illetve most már picivel több is, 400 tagvállalkozás alkotja egy az aktív tagságot, ezen túl nyilván vannak tiszteletbeli tagok, nyugdíjas tagjaink, pártoltagok, tehát az ennél azért nagyobb a tagságunk. Elég komoly létszám, és ez mindegyik gyakorlatilag egy cukrász vállalkozás, akár több üzlettel, tehát egy elég nagy széles kört tudunk lefedni.
Az August dinasztia alapítója, August Telek 1869-ben nyitotta meg az első üzletét, azóta most ugye a negyedik generációs szakemberek, családtagok dolgoznak. Itt azért 157 évről beszélünk, és az előbb megemlítette azt, hogy régen nem tudtak mondjuk célbe tömörülni a cukrászok, de hát mégis megnyithatták a kapukat, az ajtókat.
Igen, mert az 1800-as, 60-as évek végén enyhült már az osztrák cigor, ami a magyar levert szabadságharc után érződött az országban, és valamilyen pátenst kiadott a császár, hogy lehet nyitni iparengedélyt, csak be kell jelenteni a városi tanácshoz. És az én dédapám az Balassagyarmaton szabadult föl, mint cukrászsegéd, és utána 17 évet vándorolt, majd Pestre került, és a Vízivárosba egy híres Friedl cukrászdába került és dolgozott, mert ugye minden évben máshogy kellett neki dolgozni, és ott gyűjtötte a tapasztalatokat. És a Friedl cukrászdában megismerte a Friedl cukrász főnökének a sógornőjét, és akkor szerelembe estek, és hát átjöttek Budára, és itt nyitottak először cukrászdát 1869 őszén.
Visszafordulok Erdélyi Balázshoz, hogy milyen volt mondjuk 120 évvel ezelőtt egy cukrásznak az élete, a mindennapjai. Én most meglepődtem azon, hogy Auguszt József engem egyébként ott a pénztár környék én fogadott, és ugyanúgy szerves része a mindennapokba, nem csak finom süteményeket készít.
Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon nehéz volt, és most is nehéz, nyilván más feladatok, más nehézségek, más megpróbáltatásokat kell most véghez vinni, vagy kibírni a szakmának. A géppark azért az sokat változott, sokat könnyített a munkán. Nyilván más problémákkal nézünk szembe, de azt gondolom, ez régen sem volt egyszerű, és ma sem.
Viszont a hagyományok azért tovább élnek, ugye Balázs is említette, hogy mondjuk a dobostortának is van egy adott receptje. Azt nem is nagyon lehet módosítani, jól gondolom?
Szerintem nem illik módosítani, hanem az legyen olyan, amilyennek annak idején kitalálta a Dobos C. József. Az én dédapámnak a cukrászdában egész más ütemények voltak, mint ami mostani cukrászdákban megtalálható. Ugye nem volt még hűtőgép az 1800-as években, akkor még csak ilyen lekvárokat, fánkokat, piskótákat készítettek a cukrászok, és azt árulták, vagy kelt kalácsokat, kuglófot, ilyesmit. És ahogy hát változott a világ, a nagyapámnál már volt fagylaltgép, ott már fagylatot is árultak, volt hűtőgép, úgyhogy még tovább mentünk, és manapság nekünk sokkal könnyebb, mert olyan sok jó fajta gép van, ami hát megkíméli az ember fizikai erejét, de hát azért sok helyen tehát néha minőség rovására is megy, de hát azért olyat szabad csak használni, ami nem bántja minőséget, és jó minőség lesz továbbra is, hiába géppel csinálják.
Milyen eszközöket használtak régen a cukrászok? Kiderül egy 1981-ben készült beszélgetésből. Sedianszky Jánost Horváth Iván vezette körbe a Vendéglátóipari Múzeumban.
A mérlegek mellett, ami feltétlenül szükséges volt a cukrásziparosnak, hiszen a cukorkát kimérte. De ugyanígy itt található a cukorka készítő gép is, ami kézzel tekert és sárgarész hengerek biztosították a cukorka formákat, és a cukorkának mintázatot is adtak. Sőt, a legtöbb cukrász maga úgy készítette el ezeket a formákat, hogy benne volt az ő neve, hogy Hauer, vagy Zserbo, vagy Kugler.
Körülbelül mikoriek, múlt századiak ezek a gépek?
Múlt század közepétől kezdve sorakoznak egymás után a gépek. Tehát mondom, utána az amerikai fagylalt készítő gépek, amik a múlt század második felébe jöttek divatban nálunk. Egy ilyen dézsaszerű gép, ami kézzel tekerhető belső vasrészsel működött, külső hűtő része volt, ahol ilyen sózott jeget tartottak, beletették a masszát, szépen tekergették, amikor készen volt, akkor onnét árosították a fagylatot.
És ezek a patinás üstök itt valami régi habverő?
Habverő szerkezet, amit kézzel lehetett hajtani, rá lehetett rakni az asztalra, vagy kézbe fogni, és akkor tekerték, és különféle habokat lehetett készíteni. Na aztán van még egy-két, hát mondjuk, ha időbe ugrálunk egy picikét, a háborús időnek volt egy nagy problémája, hogy nem lehetett tejszínt kapni. Az első világháborúban, különösen a második világháborúban is. És erre készítettek egy gépet, ami a tejből és tejföl összekeverésével lehetett kipréselni belőle tejszínt. Szóval ez egy tilos dolog volt ezt csinálni, de azért a cukrászoknak szüksége volt az alapanyagra, így meg tudták csinálni a tejszínt.
Láthatok itt olyan különleges formák, amikben a régi sütemények készültek, és talán mások, mint a maiak.
Ónozott vörös részből, akkor vasbádokból, ezekben a formákból sütötték a különféle kuglófokat, a lehető legextrább kivitelezésben, és hát a parféknak, a hideg parféknak, tehát végelemben a fagylatnak a bizonyos variációja. Ezt is egészen extra, különlegesen szép, cizellált formákba készítették, amikor azt abból kiemelték, akkor annak egy gyönyörű szép formája volt. Sőt, aztán voltak ilyen könyvek, úgynevezett mintakönyvek. Ha megérkezett a cukrászhoz vendég, és akkor kért valami, mit tudom én, egy tálat, tehát egy ilyen szép formát esküvőre, vagy keresztelőre, vagy házassági évfordulóra, kóstolóra, vagy akármire, akkor kiválasztotta azt a formát, amit kért. És minden cukrász maga rajzolta ezeket a mintakönyveket. Régi följegyzésekből tudjuk, hogy mondjuk egy cukrász felszabadulási okmány, vagy egy bizonyítványba mindenhol ott volt, hogy rajztanulás. Tehát minden cukrásznak rajzolni is tudni kellett, maga tervezte, és maga által elképzelt formákat valósított meg, lerajzolta a könyvbe is, és hát gyönyörű szép dolgokat produkáltak ebből.
A technológiai fejlődés mellett mennyire változott meg a fogyasztók igénye? Erről beszélgettem August Józseffel, az August Cukrászda vezetőjével, és Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökével.
Megváltozott persze, az emberek külföldre járnak, ott sok mindent látnak, és akkor próbálják átültetni. De a hagyományos magyar süteményeknek mindig van keletje. Sőt, annyira keletje van, hogy a külföldiek azért jönnek, hogy dobostortát vagy eszterházit kóstoljanak, mert azt hallották, hogy az milyen jó, meg tényleg egy hungarikum az, ugye a krémes is. Szóval szerintem egy jó cukrász megtartja ezeket a süteményeket méghozzá jó minőségbe, mert hát ezzel az ország hírnevét is öregbítik.
Nagy öröm számomra is egyébként, meg számunkra, hogy ezek a régi magyar sütemények egyébként tényleg megtalálható minden cukrászában, és van rá igény. Nagyon jó, hogy ott van mellett a modern sütemény, vagy akár a mentes termékek, amire valóban egyre nagyobb igény van, és erre is egyébként a szakmánk nagyon jól reagált, és szerintem most már nagyon széles választékban lehet találni ezek cukrászák kínálatában valamilyen mentes terméket is. De az, hogy igen, ott van, ott kell, hogy legyen a magyar cukrászati értékeink, ezek a sütemények, és ezek nagyon jó elférnek egymás mellett a pultban, és megtalálják nyilván a vendégeket is, ki szeretné a hagyományosabb süteményt, és ki az, aki a modernebb nemzetközi cukrászatra nyitott, és azokat a termékeket keresi.
Ahogy beléptem a cukrászdába, még ha nem is éhes az ember, akkor is megéhezik egy kis süteményre, mert tényleg annyira finom illatok terjengenek, hogy én nem tudom, hogy lehet egész nap itt lenni úgy, hogy ne faljon fel az ember 3-4 süteményt. Közben lehet egy picit hallani, hogy a háttérben dolgoznak a cukrászok. Az egyik ajtóra ez van írva, hogy itt készítik a tündérek a finomságokat, úgyhogy oda csak ők léphetnek be, mi csak belehallgatunk. És amikor megérkeztünk, akkor József egyből mondta, hogy valamilyen süteményt válaszunk. Balázs pálmalevelet kért?
Igen, egy pálmalevelet.
Miért éppen ez az egyik kedvenc?
Hát most ugye kávé mellé, ez nekem nagyon jól esik. Egy hagyományos régi magyar süteményről van szó. Nem sok helyen készítik, de egyébként a francia cukrászatban még mindig egyébként megvan kínálatban, úgyhogy a francia mesterek is, amikor ide jönnek, akkor egy kis maradék vajas tésztából biztos, hogy készítenek egyébként egy ilyen bemutatókon pálmalevelet, tehát ők is azért ugyanúgy megmaradtak ezeknél a hagyományos termékeknél is.
Én nem tudtam választani, úgyhogy József választott nekem egy krémest.
Krémest, az hagyományos, hogy ma reggel én főztem, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen, hogy ízlik. A pálmalevél az tényleg egy nagyon régi és egyszerű sütemény, én sajnos kevés helyen látok, de hát mi próbáljuk megőrizni, és van egy másik fajta változata a pálmalevélnek, illetve ennek a tésztának egy úgynevezett tallér, ami csak egy ugyanilyen cukros vajas tészta, és nagyon kellemes, ropogós, nagyon sokan szeretik, úgyhogy nem szokott megmaradni.
Több évtizede a cukrászat világában él, beleszületett ebbe a világba. Mi az, amit a mai napig szeret benne?
Annak idején, amikor érettségiztem, én egy egyházi iskolába jártam, és a tanárom, a György atya azt mondta, hogy mi lesz, Jóska, mit csinálsz érettségi után? Hát mondom, én atya, én nem tanulok tovább, nem szeretek tanulni, elmegyek cukrásznak, én is, van családi örökség, szóval nem nagyon vágytam rá, de meg volt a lehetőség. És akkor azt mondta a György atya, hogy jó van, Jóska, az nagyon jó szakma, azzal nagyon sok örömet lehet szerezni. És ez manapság is még él bennem, és örülök, hogy tudok örömet szerezni, mert bejön valaki, és elfogyaszt egy krémest, és utána azt mondja, hogy ilyen jó krémest még nem ettem, az tényleg jó érzés.
Azt hiszem, hogy a legtöbb szakember így áll hozzá ehhez a témához, mert megvan az öröm a cukrászok részéről is, hogy elkészítik az adott süteményt, de örömmel látják azt, hogy valaki meg jó ízűen megeszi.
Igen, rögtön van egy nagyon jó visszacsatolás. Tényleg ez a legnagyobb öröm, amikor a vendégek visszajárnak az üzletbe, örömmel jönnek, hozzánk jönnek, törzsvendégek vannak, az egy nagyon jó visszacsatolás. És hát jó alkotni, meg egy nagyon jó folyamat tényleg, amikor valami szép, tökéleteshez közel, ugye mi arra törekszünk, hogy minden tökéletes legyen. Ilyen terméket létrehozunk a semmiből, szerintem ezek fantasztikus dolgok, és hogyha ezzel még találunk egy ilyen jó visszacsatolás is, hogy örömmel jönnek a vendégek, szerintem ennél nagyobb öröm nem kell. Az ember úgy tudja végezni ezt az egyébként nem túl könnyű szakmát, hogy azt továbbra is szereti, szeretettel készíti a termékeket, és ugyanezt a szeretetet visszakapja a vendégektől. Ez egy nagyon jó kis körforgás is.
Jöjjön egy archív részlet a Kalaidoszkóp című műsorból. A Vörösmarty cukrászda műhelyében Bíró György cukrász üzemvezető az akkor divatos cukrász készítményekről beszélt. A felvétel 1974-ben készült.
A buzogány, ami egy párizsi és narancskrémmel töltött csemege, nagyon jó ízhatású, mert átitatott massza, rummal, és külsőleg is hát nagyon dekoratív. Másik kedvencem a diós csemege, a kisült piskota lapot a gyújtófára föltekertem, és a kihúzás után töltöttem meg azzal a bizonyos diókrémmel, amit a következőképp állítok elő. A diót ledarálom, és hengergépen átengedem, úgy, mint a házi asszonyok megdarálják a mákot. És ez rum és fehérkrém, alapfajkrém hozzáadásával nagyon kellemes ízt ad vissza. Ezzel van töltve tehát a csemege, majd 5-6 centis kis henger formára vágom, és mindkét végét csokoládéba kimártom, majd tetejét pedig egy fél dióval hát díszítem.
Meg tudnál nekem mondani, hogy ebben a nagy üzemben, ahol 80 cukrász készít különböző süteményeket, mennyit termelnek?
Naponta készítünk 3500 darab minyont, 1000 darab desszertet, 1000 darab körüli uzsonna süteményt, édes teját 250 kg körül, sós teját 100-150 kg körül, és körülbelül 150 tortát.
Készült itt is valami csodálatos torta költemény?
A brazil követség részére készítettünk egy 30 kg körüli tortát, aminek a töltése csokoládé és kávé íz volt kívánságra. A másik nagy torta Elizabeth Taylor 40. születésnapjára készült, és 4 emelet magas volt, és mind 4 emelet más ízzel, más töltelékkel készült. A torta díszítését Vige Marianna mestercukrászunk készítette.
Beszélgetésünk közben már én félszemmel, régóta figyelem Vige Marianna munkálkodását itt a mellettünk lévő asztalon. Cukorból, virágokat, marcipánból különféle figurákat készít, és ezek a figurák azt juttatják az ember eszébe, hogy a cukrász a lelkeméjén egy kicsit szobrász is.
Hát igen, mondjuk kell egy kis szobrász művészet is hozzá, de hát inkább marcipánból készítjük ezeket el a vendégek számára, amit kívánnak.
Ezek a kis figurák valóban nagyon kedvesek, macskák, kutyák, mackok, amelyeket gondolom a gyerektortákra készítenek.
Igen, rengeteg gyerektorta rendelésünk van, de nem csak állatokat készítünk, hanem kívánság szerint például hófehérke, héttörpe, tökház, mazsola, különböző mesefigurákat személyesítünk meg a tortákon.
Hogyan készül például egy ilyen gyönyörű rózsacsokor?
Tulajdonképpen ez karamellből van, amit megfőzünk, kiöntjük a márványasztalra, ételfestékkel megszínezzük, és ezekből kézzel formáljuk ki a virágokat, rózsákat.
120 év alatt sok minden változott, de hol tart most a cukrász szakma? Milyen eredményeket sikerült elérni? Erről beszélgettem Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökével.
Én nagyon örülök neki, hogy ha csak azt nézzük, a versenyeink továbbra is mennyire népszerűek, hogy a 20. alkalommal hirdettük meg a Magyarország tortája versenyt, és hát változtatnunk kellett a lebonyolításán, mert annyi nevezés érkezett, rekordszámú 60 torta nevezése érkezett idén. Ilyen még sosem volt, eddig 44-45 torta volt a legnagyobb nevezési szám, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy ennyire aktívak a kollégák. Ugye a rögös túra és tejföl téma az úgy látszik, hogy ennyire népszerű, reméljük, hogy a vendégek körében is majd augusztus 20-ától ennyire népszerű lesz a győztes torta. Akár a tavalyi évfagylatja versenyre, mi Hajdúszoboszlón volt, 100 fagylat nevezése érkezett. Talán ez ilyen biztos dolog arra nézve, hogy bár azért problémákkal küzdünk, akár munkaerő és egyéb problémákkal, de hogy van egy ilyen fiatal generáció, aki aktív, szeretne fejlődni, szeretne versenyezni, szakmában szeretne elérni eredményeket, úgyhogy hát bízunk benne, hogy így a szakmák a következő 120 évben is megmarad.
A 2025-ös év országtortája a gyulai kézműves cukrászda cukrászmestereinek, Balog Lászlónak és Kis Rolandnak a DCI stílusgyakorlat fantázia nevű alkotása lett. Tavaly Barta Bernadett beszélgetett velük.
A klasszikus dobos alapanyagait hogyan jelenítették meg a stílusgyakorlatban?
Az ugye előírás volt a versenykiírásban, hogy a 140 éves dobostorta tiszteletére lett kiírva az idei verseny, és nem új dobostortát szeretett volna látni a zsűri, de a dobostorta jellegét azon nyersanyagokat fel kellett használni, úgy mint vaj, karamell, cukor, csokoládé, vanília. Ezeket a tortába nagyon szépen beintegráltuk, sőt, hát mi egy vajkrémes terméket készítettünk, ami az alapanyagkosárból egy medzselével egészült ki.
Kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy a név az már utal arra, ugyanúgy, mint a színdarabok esetében, hogy van belőle valami a klasszikusból, de ugyanakkor mégiscsak egy tovább gondolt receptúra lesz ez most. Mennyi idő volt még ez a receptúra összeállt az önök fejében?
Éjszakákon keresztül gondolkodtunk ki rajta, de a maga a receptúra az egy adott volt, mi már csak kiegészítettük, egy zsellével tulajdonképpen.
Nagyon különleges a formája is egyébként, hogyha megnézzük a torta szeleteket, hiszen ugye nem klasszikus rétegeket látunk, hanem azért van benne egyfajta csavar is.
Vágási felület az eléggé szépnek mondható, függőleges rétegrend, ugyanakkor a szelet elején van egy vízszintes tagozódás is, ezt azért találtuk ki, hogy a szeletnek a hegye épségben maradjon, és ne potyanjon ki belőle. Egyébként hát ugye Roland mondta, hogy adott volt a recept, ugyanakkor ezt a vajkrémet mi azért átdolgoztuk jelentősen, 21. századi igényeknek megfelelően, tehát egy habkönnyű csokoládé vajkrémet sikerült összehoznunk, és ehhez a medzselé nagyon jó harmonizálnak, a medz meg a csokoládé nagyon jó barátok.
Ugye a dobostorta alapanyagait kellett felhasználniuk, de hungarikumot is kellett használni. Önöknél ugye a medgy volt az, ami megjelent. A fűszerek közül használtak-e bármit?
Fűszereket nem használtunk fel benne. A három kosárból minimum kettőt fel kellett használni, és azok közül mi a medgyet választottuk, és a medgypálinkát beépítettük a zselébe.
Milyen technológiával kerül bele a pálinka?
A pálinkát azt úgy tesszük bele, hogy amikor a zselé megfőtt, akkor még 80 Celsius fölött beletesszük a pálinkát, így az alkohol elpárolog, viszont az aromái benne maradnak, és így gyerekbarát.
Bár szerintem egyértelmű gyulai pálinka kerül bele?
Természetesen csak gyulai pálinkával felhasználásával készítettük.
Még egy utolsó kérdést engedjenek meg, hogy egy cukrásztól megkérdezzem, melyik a kedvenc süteménye.
Én nagyon szeretem a süteményt, én minden nap eszem valamilyen süteményt, ez tulajdonképpen nem egy teher, de ez egy kötelesség is, mert az embernek kóstolni kell, hogy marad-e a minőség, és ellenőrizni kell. Én hát a krémest én is szeretem, és általában minden süteményt szeretek. Mondjuk van a Rivizli habos bombánk, ami tojásfehérje, ilyen spanyol széltorta-szerű. Azt nem szoktam enni, mert az csak egyféleképpen készül, és nagyon édes, én azt annyira nem szeretem, de a többit mind.
Valaki szereti, és azt választja. Én most már akkor megkóstolom a krémest, amit választott. Csak remélem nem esik össze. Azért
elmegy.
Tökéletes. És köszönöm, megtisztelve érzem magam, hogy itt ő velem szemben az a személy, aki elkészítette. Köszönöm szépen. Ez volt a Nagyítás, amelyben a Magyar Cukrásziparttestület munkásságáról és a cukrászok világáról hallottak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt Deák Dórát hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió Székesfehérváron FM 92,3.